Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi a mi szívünket az örökkévaló Istene mai vasárnap délelőttön ezen a helyen. Ezt az igét pedig írva találjuk Pál apostol korintusiakhoz írott második levelében, a 6. rész 14. versében és a 15. vers első felében. Istennek szent igéjét Pál apostol korintusiakhoz írott második leveléből, a 6. rész 14. verséből és a 15. vers első feléből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel? És mi egyessége Krisztusnak Béliállal? És mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Eddig Istennek írott igéje. Olvastam nemrég, hogy Brazíliában megtalálták a világ eleddig ismert legnagyobb gyémánt tömbjét, 1,7 kg, amely különlegesség, és amely régóta, azt is mondhatnám, hogy a világ teremtése óta megvolt, de csak mostanában akadtak rá, egy meglévő kincsre. Megvolt, csak meg kellett találni, vagy rá kellett találni. Valami hasonló érzés fogott el testvéreim, amikor hetekkel ezelőtt elkezdtem olvasni azt az ige szakaszt, amelyet most hallottatok, illetve akik járnak rendszeresen Isten tiszteletre, most már harmadszor hallanak. Hiszen egy olyan gazdag ige szakaszról van szó, amelyet szívem szerint még most se fejeznék be, de hát következik jövő héttel az adventi idő, ezért kénytelen leszek. Akkora kincs Istennek ez a kijelentése, aminek csodájára immár harmadszor jövünk, és ma egyetlen mondatot és annak Szentlélek általi üzenetét szeretném megértetni veletek a krisztusi, a keresztény élet lényegét és gyakorlatát illetően. És ez a mondat a 15. versnek az első fele: mi egyessége Krisztusnak Béliállal? Összefoglalhatnám egyetlen kérdő mondatban is, hogy Krisztus vagy Béliál. És egyszerűnek tűnik a válasz, keresztény ember nem is mondhat mást, hogy természetesen Krisztus. De mégse ilyen egyszerű. Mert amikor az életben eljönnek a kísértő pillanatok, akkor az ember ezt a könnyen kimondott mondatot nehezen ülteti át életgyakorlatba. Akkor, amikor egzisztenciális következményei vannak az ember életében, akkor ez a könnyen néhány szóba önthető igazság hatalmas kihívásává lesz az életnek. Nagyon egyszerű történetet, illetve egyszerű életpéldát szeretnék elétek hozni, testvéreim, mikor az ember azt mondja, hogy Krisztus vagy Béliál, Krisztus vagy valami más, és akkor azt mondja, hogy hát természetesen, hogy Krisztus. Gondoljatok csak arra az egyszerű dologra, hogy vasárnap reggel megkondulnak a templomok harangjai, és természetszerű az Isten örökkévaló rendelése szerint, ahogy a 10 parancsolatban ez benne van, hogy a 7. nap az Úrnak a nyugalom napja, és akkor elindulunk a templom felé. De ekkor van, amikor a mester, akit már várunk, nem tudom, egy hónapja, a festő vagy a villanyszerelő bejelentkezik, hogy ő csak vasárnap délelőtt ér rá. Egyszerű élethelyzet, és választani kell. Krisztus? Vagy az, ami az én emberi szükségletem? Vagy beállít váratlanul egy kedves vendég, vagy éppen várunk egy kedves vendéget, és a vasárnap az nem a templomé lesz, hanem a vendéglátásé, Pedig tudjuk azt, hogy valahol az életrendje mégiscsak az, hogy vasárnap Krisztussal kellene lenni. S talán az az egy óra vagy két óra nem is venne el annyit az életből. Látjátok, két egyszerű élethelyzetet mondtam, és mindjárt nem is olyan egyszerű, mikor azt mondjuk, hogy Krisztus vagy valami más. És ezeket úgy felszoktuk oldani magunkban, hogy hát nem olyan nagy probléma. Emlékezzetek csak vissza. Egyértelműsíteni szeretne az ige. Ezt mondtam a korábbi alkalmakon is. És említettem azt is, testvéreim, hogy Pál apostol nem valami elvont elméleti fejtegetésekbe bocsájtkozik itten, hanem a gyakorlati keresztény életre szeretne útmutatást adni, illetve ebbe erre nézve egyértelműsíteni a korintusiaknak az életében, és a mindenkori Krisztus követőknek az életében, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És erre nézve ad útmutatást. De testvéreim, senki helyet nem tud dönteni a nagyapostól. Senki helyet nem tud dönteni maga Jézus Krisztus sem. Ő megmondja, hogy mi a helyes és mi a jó, de dönteni neked kell, aki itt vagy, és aki majd hallgatod ezt az ige hirdetést. Hogy Krisztus vagy Béliál. A döntés felelőssége az mindig az emberi. És ezt nem lehet levetni az embernek magáról. Választani senki helyet nem tudunk. És bizony, el kell ismerni, néha magunk választása sem a legjobb. Nos, ez ellentét pár sorozat, amelyet hallottunk itt az igéből, és amely folytatódik a legelső alkalommal 3 héttel ezelőtt a maga teljességében hallható volt, de otthon után lehet olvasni, testvéreim, innen a 2. Korintusi levél 6. fejezetéből, hogy mik is ezek. Nos, ezek az ellentét pár sorozatok, így mondják az írás kutatók, hogy az úgynevezett kumráni közösségnek a gondolkodását tükrözik vissza, legalábbis rájuk jellemző volt ez. Erről a kumráni közösségről közelebbi 1947 óta tudunk, amikor egy bedűnin pásztor ember, aki a Kecskét őrizte, ott Kumránnak nevű helységben, egy barlangban, ilyen régi edényekbe, agyagedényekbe, cserépedényekbe tekercseket talált, aminek ő akkor az értékét fel sem mérte, hogy egy világszenzációról van szó, amely adatokat szolgáltat az első század egy olyan közösségéről, éppen a Jézus földi életének, illetve az azt megelőző néhány évtizednek a kegyességi életéről, amelyről eladdig nem volt tudomásunk, illetve nem volt írásbeli feljegyzés erre vonatkozóan. Nos, ez a kumráni közösség egy a zsidóságon belül elkülönülő közösség volt, amelyik kivonult a pusztába, és valóban elszánta magát egy egyszerű, Istennek kedves, tiszta életre. Némelyek azt mondják az íráskutatók közül, hogy Keresztelő János is ehhez a kumráni közösséghez tartozott, és ezért van az a tiszta evangéliumi hirdetése ott a Jordán mellett, amikor kimegy ott evesző ruhába is, nagyon egyszerű étkekkel. És érdekes, hogyha a János ige hirdetésére hallgatunk oda, akkor pontosan ezt az egyértelműsítést hozza elénk és kívánja, amikor ő is a megtérésre hív a bűnöknek bocsánat. Nos, amikor Pál apostol a korintusiaknak beszél ott az első századnak a közepe táján, a keresztény életnek a lényegéről, egyértelműségéről és tisztaságáról, valószínűleg, hogy abban a nemzedékben még ismert volt ez a kumráni létforma. Hogy igenis lehet másként élni, abban a világban is, mint ahogy a nagy többségé. Most lehet ezt kivonulásnak nevezni, vagy bármi másnak, de lehet Istennek kedves módon megpróbálni élni ebben a nemzedékben, amiben él az első század kereszténysége, és igazából a nagy kérdés, amely nekünk feszül, hogy itt a 21. század elején, ebben a nemzedékben, amiben mi élünk, lehet-e olyan életet élni, amit nem a többség él. Istennek kedves életet. Ha jobban tetszik, úgy a posztmodern kumráni életet. Ami Istennek kedves. És ezért sem a klasszikus fogalmakkal mondja el Pál apostol ezt az alternatív létformát, hogyha jobban tetszik. Mert több van a két szó mögött, amit hallottunk ebben az igében, mi egyessége Krisztusnak Béliállal. Több van a két szó mögött, mint az első pillanatra azt gondolnánk. Hiszen ma, amikor kimondjuk azt, hogy Krisztus, vagy kimondjuk azt, hogy Jézus, ugyanarra az Isten fiúra gondolunk, többnyire az ő földi megtestesülésére. Viszont amiről Pál apostol beszél, az az a fajta meggyőződés, hogy Isten örök rendelése szerint ő Jézusként megszületett. A Szentlélek fogantatásából, Mária testéből erre a világra. Emberként született meg. Isten örök rendelése szerint, hogy az emberi létben megmutassa az örökkévaló Isten az emberbe elrejtett isteni lehetőséget. És ezt elsőként Krisztusban mutatta meg. Ez az, amiről Péter apostol beszél, amit hallottatok a bibliaolvasás rendjén az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetéből. Amit ti láttatok, amit átéltetek, és amiről azt gondoltátok, hogy emberi történet és emberi cselekvés, aminek ti részesei lehettetek, sőt, azt mondja Péter apostol, hogy bűnrészesei voltatok a Krisztus keresztre feszítésének. Ez nem csak a ti történetetek. Nem csak az idő egy pontjának története, hanem az Isten örök rendelése szerint ez is benne van. Hogy azt, akit emberként elküldött erre a világra Jézust, feltámassza a halottak közül, és Krisztussá, Úrrá magasítsa. Ez másként csengett a kortársa fülében, két görög szó van ottan, Kyrios és Messiás, Messiá. Úrrá és Krisztussá. És a Kyrios alatt a görögök a királyokat, a legnagyobb királyokat itt. A mindenek fölött való uralkodót. És mikor ők ezt hallják vissza, akkor nem annyiban testvéreim, nem azért mondom, hogy a mai fogalmakkal nehéz ennek az igének a mélységét, a gyönyörűségét, a cizelláltságát érezni. Jézus nem Jézusként hagyta Istent, hanem eljött, hogy fölemelje Úrrá és Krisztussá. Ez a krisztusi létnek szépsége és gyönyörűsége, messiássá, felkenti, mindenek fölött valóvá teszi őt, az egyszülöttet. Akit ti vártok, és amit ti vártok az életetekben, az itt van veletek, testvérek. Ezt mondja Péter apostol ott az első pünkösdi beszédben, de ugyanez van ma is. Akit ti vártok, hogy megszabadítson, hogy megvédjen, hogy fájdalmatokban megvigasztaljon, hogy reménységet adjon. Az itt van. Az nem az eljövendő életnek lesz a része, nem is a múltunknak, a történelmünknek, az ma a ti életeteknek a része. Hiszen közöttetek is feltámasztotta Krisztust, Úrrá és Krisztussá tette őt, akit egykor emberként hozott be ebbe a világba, hogy feltámadása után a győzelem édes ízét odaadja mindazoknak, akik megbánják bűneiket és elindulnak egy új életen. Ő vele együtt titeket is, most akik halljátok ezt az igét, feltámaszt az új életre, amiben Krisztussal együtt urai lehettet az élethelyzeteteknek. Urai lehettek e világ kísértéseinek és kihívásainak. Régiek mondták bölcsen, a legnagyobb győzelem mindig az embernek az önmaga fölött aratott győzelme. hogy nem valaki más uralkodik fölötted, hanem te lehetsz Krisztussal együtt ura mindenek előtt a saját életednek. Divatos fogalmi párral érve, megtalálod végre az igazi identitásodat, akinek Isten teremtett, és aki szeretné, hogy légy. Hát ez a Krisztus, hogy győz önmagad fölött, és győz a téged legyőzni akaró gonosz fölött, a Béliál fölött. És ez az a másik szó, aminek röviden még eredjünk a nyomába, testvéreim, hiszen nem fogjuk enélkül érteni. Nem értem, hogy itt nem a sátán szót használja, vagy az ördög szót használja az Isten ige is benne, a nagy apostol. Noha ő is ismerte ezt a szót, szatánász. Ez egy új szövetségben is elfogadott szó. Egy másik fogalma is van, diabolos, az ördög. Kétszer használja a sátán szót Pál apostol a leveleiben, és minden máshol Béliált használ, ugyanis ő ismerte zsidó tudós ember lévén és ilyen háttérből jövén az ószövetségi sátán fogalmi értelmezését, amely egyfajta alárendeltje volt az Istennek, aki fellázadt az Isten ellen, és valamiképpen mindig szembe ment az Isten jóságos akaratával, elrontotta az Isten jó munkáját az ember életébe. De a Béliál az egy picit más. Ugyanis a Béliál már a korabeli gondolkodásban, amiben megszólal Pál apostol, de ma így tudnánk visszaadni, hogy egy rossz szellemiség. Annak a kornak a gondolkodása már úgy tartotta, hogy Isten kétfajta lelkületet teremtett, a világosságnak a lelkét, a krisztusi lelkületet, és a Béliál lelkületet, a rossz szellemiségnek, a sötétségnek a lelkületét. És ez a Béliál a sötétség, az isteni világossággal szembe. Az, amiben elromlik, amiben tönkre megy, az isteni jóság, ami tönkre teszi a krisztusi szeretetet az ember életében. Negatív lelkület. Ez a Béliál. Amikor valakinek semmi sem jó. Gondoljatok bele, testvéreim, bemegyünk ma a boltba, van ott 30-40 féle kenyér, és az ember nem talál egy olyan, ami neki ízik. Méter hosszan a pulton ki vannak terítve a húsok, de valahogy azt a darab hús nem találja meg a szegény eladó, ami az embernek a másik oldalon megfelel. Nem jó az, ami van. Néhány percig sorba kell állni egy bevásárló központban, idegesek az ember. Pedig mennyi fölösleges időt eltöltenek máshol, kényszerben, másmivel. Tegnap előtt láttam egy aranyos, rövid videó bejátszást, Közép-Európa temetkezési versenyét rendezték meg Szlovákiában. Sírású verset, három ország. És ott a szervező mondott egy érdekes mondatot, mert mesélték, hogy milyen nehéz munka ez a sírásás, hogy a halottak békések, csak a hozzátartozók idegesek. Hát ebben van, testvéreim, a nehézsége az életnek. Értitek, ez a béliári lelkület, hogy semmi sem jó. És akkor az embernek az élete nincsen otthon. Ezért nyugtalan. A modernitásban. Mert nem tud megnyugodni a lelkünk. És ez az a sötétség, úgy is mondhatnám, hogy ez az a lelki fekete lyuk. Ismeritek ugye a fekete lyuknak a természetét, amely mindent elnyel magába. Ez a lelki fekete lyuk, hogy nincs az Istennek az a jósága, és nincs az embereknek az a jósága, és az a szeretete, amely ki tudná mozdítani ebből a sötétségből az embernek az életét. Nos, értitek a kérdést? Krisztus vagy Béliál? És mi köze a kettőnek egymáshoz? És ahogy mondottam, a nagyapostól nem kényszerít, csak felkínálja a változást. Melyik lelkületet választod? Melyik életútat szeretnéd járni mostantól fogva? Ahol az Isten világossága van? Ahol az Isten hatalma Krisztusban legyőzi a legnagyobb mélységet, és feltámaszthat téged egy új életre, egy új reménységre, feltámaszthat az örömre. Vagy azt a lelkületet, azt a lelki fekete lyukat, amely elnyel mindenfajta jóságot, mindenfajta mosolyt, mindenfajta emberi és isteni szeretetet. Mondd, melyik lelkületet választod? Melyikben akarsz járni? Krisztus vagy Béliál? Mert a kettő nem fér össze. Van a jó. Az emberi próbatételben is magasztos. A romlás fölött is győzedelmes. Üdvösséges élet. És testvérem, te mondd és érd, hogy a kettő közül Krisztus. Amen. Oly könnyen kimondjuk a szót, hogy igen, Krisztusunk, te vagy az Urunk, és te kell lesz nekünk, és oly nehezen indulnak meg a lépteink, talán még a gondolataink is, amikor egzisztenciálisan beleütközünk abba a kihívásba, hogy tényleg te vagy valami más az első. De köszönjük, hogy ma világosan utat mutattál. És köszönjük azt, hogy mi részesei lehettünk ennek a végtelen gazdagságú igének egy újabb csillámlását látni, átélni, és megtapasztalni, hogy azok a fekete betűk ott a fehér papíron, abban a könyvben, amit mi szentírásnak, örök kijelentésnek ismerünk, milyen gazdagok. Hogy enélkül milyen nyomorult és szegény lenne az életünk, mennyire hozzákötött és behatárolt az emberi léthez, annak nyomorúságához. De az ige és annak gazdagsága kinyitja fölöttünk az egeket, és megláttatja a mennyek gyönyörűségét. Annak az életnek a szépségét, semmihez sem hasonlíthatóságát, amely te belőled jön, átcsurog a mi életünkbe. Olyan gazdag tartalomban, érzésben ez az ige. Olyan gazdag a Szentlélek által, mikor kibomlik a mi számunkra, 1000 évekkel később ez az isteni gazdagság, és érezhetjük azt, hogy nem egy régi történet, nem egy régi dolog, aminek részesei vagyunk, hanem a ma élő győzelmes Krisztussal vagyunk együtt. A szent és magasságos ige asztalánál, és kapunk ebből a gazdagságból, hogy begyógyuljanak sebeink, megvigasztalódjon a lelkünk, hogy fölmerjük emelni a tekintetünket a láthatókról a láthatatlanokra. Ó Istenünk, nem tudunk betelni a hálával, hogy minket ilyen gazdagságban részesítesz. Áldott legyen a te neved, hogy így jössz el hozzánk, így ölelsz át bennünket, így erősítesz, és így küldesz haza ma is, mint oly sokszor küldtél, meggazdagodva, gondolataidba, szívünkben felszabadulva, hiszük, hogy sok testvérünk életében megtörtént és megtörténhet. Azokért is imádkozunk, akik most nincsenek itt közöttünk. Kicsikért és nagyokért, akik elfoglaltak, akik betegek, akiket valami megakadályozott, tedd szabaddá őket a veled való közösségre. Mikor újra megnyílnak a mennyeknek kapui. Imádkozunk szeretteinkért, közel és távol lévőkért. Imádkozunk gyülekezetünkhöz tartozókért. Imádkozunk magyar református keresztény anyaszentegyházunkért. Itt ebben a kicsi hazában, határokon túl, a világ négy égtája felé, ahová szétszóródva élünk. Tégy minket ugyanannak a lelki örökségnek gazdag örököseivé. Imádkozunk te hozzád országunkért, népünkért. Imádkozunk, hogy megmaradhassunk a te hűségedben, fiad Jézus Krisztus szeretetében, aki Úr és Krisztus, és aki itt van velünk ígérete szerint, minden napon, a világ végezetéig. Amen.